Az az igazság, hogy a mai téma címén már kellően sokat vitatkoztam magammal, remélem nem hallatszott ki azért túlzottan. És akkor egy egészen izgalmas kezdés ezek után. 5 Mózes 29, a 28. verse, és az új fordításból olvasom. A titkok az Úré, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökké. Nem tudom, hogy kinek mit jelent ez az igevers. Nekem a következő meggyőződésem van mindenről. Szóval, amit Isten kijelentett, azt ránk is bízta. 5 Mózes 29-28. Tehát, ha Isten azt a részt, amit kinyilatkoztatott, odaadta az embernek, akkor ez azt jelenti, hogy az embernek az értelme, a logikája, a képessége fel tudja mindezt fogni. És biztos, hogy maximálisan elegendő ez az ismeret ahhoz, hogy ezen a földön egy győzedelmes keresztény életet élj, bemutatva Krisztus királyságának a nagyságát és szépségét. Szóval a titkok az Úré, de amit kijelentett, az a miénk, az a, és a mi fiainké. Mindjárt megkeresem a... Szóval, ha nagyon kevés időm lenne, akkor körülbelül 3 mondatban el tudnám mondani a mai üzenetet, de ne reménykedjetek, nem ezt fogom csinálni. Hanem azt szeretném, hogy amit már elmondok, azt rágódj rajta. És vizsgálgassad, hogy igaz vagy nem igaz. Nem fogok meghatódni, ha valakiben az az eredmény születik, hogy ez nem volt igaz. Majd egyszer lemecsezitek a mindenhatóval, mert hogy rengeteg igeverset kiírtam annak érdekében, hogy amit el szeretnék mondani, azt értsétek, hogy mi alapján gondolom így. Szóval az az igazság, hogy rólunk emberekről elég sok mindent tudunk. Tudjuk, hogy hogy működik a testünk. Így nézünk ki, ez következik, tudjuk, többé-kevésbé, hogy hogy működik a lelkünk, úgy hívják a tudományát, hogy pszichológia, és hogy működik a szellemünk. Na, emberként erről kéne tudnunk a legtöbbet, és biztos, hogy erről tudjuk a legtöbbet. Azok a dolgok, amiket Isten megtartott magának, azok nem azt jelentik, hogy nincsenek, hanem azt, hogy ha találkozol egy ilyen dologgal, akkor egy lehetőséged van, hogy elhiszed, ha ezt a Biblia mondja. Persze, mi emberek azért ügyesek vagyunk, és tudunk elméleteket is kitalálni ahhoz, amit a Biblia mondott. A héten hallottam egyet, bár sok, hogy is mondjam, törvénymagyarázati dolgon elképedtem, de hát a következő teljesen. Ez elméletileg az eszénusoknak a rendtartásába volt benne, akik ugye a hithű zsidónál is hithűbb zsidók voltak, és törvénytisztelő zsidónál is törvénytisztelőbb zsidók voltak, és még annál is egy kicsit ki jobban. Szóval az ő értelmezésük szerint a szombat az pihenőnap. Úgyhogy ha elmész székelni, akkor megszegted a szombatot. Na ne. Mert hogy logikai bukta van benne. Hát a mindenható Isten megteremti a testet, ad neki egy működési normát, hogy így kell neki működni, és utána azt mondaná, hogy na ez bűn. Blödség. De ugye, ha kellően sokan mondják, hogy ezt így kell gondolni, az ember hajlamos belemenni, ha nem rágja meg mindazt, ami ott van, ami elé adatott, hanem úgy elfogadja. Na, szóval 1 Mózes 1.26. Nagyon jól ismert igeversek, és nagyon sok nagyon jól ismert igevers lesz ma még. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvia, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik és mászik. Egy. Az ember teremtett lény. Mondhat bárki bármit, vagy elhiszed az igének, vagy egy életen keresztül vitatkozol magaddal, hogy kinek van igaza. Lényegesen egyszerűbb, ha elhiszed. Szóval teremtett lény az ember. Nem kialakult, nem berobbant, vagy kirobbant, vagy föl, vagy mindegy. A másik az, ami rögtön itt látszik, hogy többes számba beszél Isten, hogy teremtsünk. A Szent Háromság ott vibrál bent ebbe az igeversbe. És a feladatát is megadja az embernek, hogy uralkodjon ezen a földön. Persze, hogy mondjam, sima hétköznapi emberként rögtön feláll a szőr a hátunkról az uralkodásról, mert mihez szoktunk, uralkodás címszó alatt zsarnokoskodás, kizsákmányolás, stb. Na de ezek a tulajdonságok mind az önzésből fakadnak, Istenben pedig önzés nincs. Tehát amikor ő azt mondta, hogy uralkodj a földön, akkor ő neked egy tiszta feladatot adott, és nem egy bűnnel beszennyezett feladatot. 8. Zsoltár, 4., 5., 6. verse. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssé tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ugye ebben a dicsőségben és méltóságban jársz kelsz a hétköznapokban. Vagy vitatkozol a Bibliával? Tehát tudod, teremtett lény, uralkodásra, méltósággal, dicsőséggel. Róma 11.33-tól a 12.2-ig. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értené meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony, tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Isten irgalmának élek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áltozatul, amely tetszik Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nem tudom, hogy valakinek feltűnte, hogy ez a felolvasott szakasz beszél egy kicsit arról, hogy miért teremtetett az ember. Mégpedig érte. 11.36-os vers volt, szóval bizony, tőle, általa és érte van minden. Az egyszerű fordítás úgy mondja ugyanezt az igeverset, mert mindent Isten teremtett, mindent ő tart fent, és minden ő érette létezik. Övé legyen a dicsőség, amen. Szóval, teremtett lény, Isten képére hasonlatosságára teremtve, uralkodjon méltósággal, dicsőséggel, érte. Nem öncélúan érsz. És bocsánat, nagyon-nagyon halkan merem csak mondani, és nem Istenél érted. Ugye? Érted? Nem azt jelenti, hogy Isten nem segít. Nem azt jelenti, hogy nem viseli a sorsodat a szívén. A fiát odaadta, érted? A legdrágábbat. De a sorrend az, hogy te érsz, ő érte. Szóval ez a viszonyulás, ha ott ég benned, ez nagyban segíti azt, hogy tiszteld Istent. Ez úgy helyre teszi azokat a dolgokat, amelyekkel úgy nem tudok mit kezdeni, hogy hát a legközelebbi, és akkor mégis tisztelem, vagy szóval igen, tiszteled, mert te élsz érte. Azt olvastuk az első igéversben, ami a második volt, tehát az 1 Mózes 26-ban, hogy teremtsünk embert saját képünkre és hasonlatosságunkra. Képmásunkra írja a régebbi. Szóval a képmás az azt jelenti, hogy mindegy, hogy miből készült, fel lehet róla ismerni azt, amit ábrázol. Ugye? Tehát egy jó szobrász csinál egy emberfejet valakiről, ha jó a szobrász, akkor felismered, hogy ki közel nincs a kőnek a testhez, de a más, de úgy felismerhető. Ugye mindannyian tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten minden tulajdonságának felismerhetőnek kell lenni a mi életünkben. Hát az ő képmására teremtett. Hát egyetlen szavával tartja föl a világ mindenséget. Akkor ebbe meg nem tudott volna tökéleteset alkotni. Megint csak logikai bukta. Szóval hasonló Istenhez. Ha hasonló, a 1 Mózes 1-be, a harmadik versbe, a 6-ba, a 9-be, a 11-be, a 14-be, a 20-ba és a 24-be azt olvassuk, hogy és mondta Isten, hogy és lett. Szóval a szavainak teremtő ereje volt. A példabeszédek 18-21 azt mondja, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Mit beszélsz? Megint csak egy gondolatmenet. Ha a mindenható Isten azt mondta a semmibe, hogy legyen és lett, az embert az ő képmására teremtette, akkor a te szavaidnak ugyanezt a képmást kell hordoznia. Szóval nagyon nem mindegy, hogy miről hogy beszélek. Mert mit hall a környezeted? Mit hallanak a saját sejtjeid? A hitedet, amit a Biblia mond, vagy azt, amit gondolsz a Bibliáról? Mert hogy, ha Isten igéjét mondod, akkor annak biztos, hogy teremtő ereje van. Ha a sajátodat, hát ott vannak kérdőjeleim. Azért a Biblia többször figyelmeztet a beszédre. Máté 5.37. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, és a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Nem tudom, megfigyeltétek-e, de nagyon szép a fordítás, hogy a beszédetekben az igen, igen legyen. Nem azt jelenti, hogy nem beszélhetsz másról, de ha valamit kijelentesz, akkor azt gondold úgy, ahogy kijelentetted. Sőt, egy helyen Pál még a korintusi gyülekezettel egy kicsit kötekedik is, 2 Korintus 1.17-be. Amikor tehát azt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e? Vagy amikor tervezek, emberi módon tervezem, hogy nálam az igen egyszeres, mint nem is? Úgy tűnik, hogy a korintusiak kicsit ki voltak akadva, hogy Pál nem úgy jelent meg náluk, ahogy ígérte, és valószínű néhányan fölblankolták ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit befeketítsék Pált. Persze, mondta, hogy jön, de mégse. Lehet, hogy szegényem éppen börtönbe jut, de hát mindegy. Ugye mi nem szoktunk ilyet csinálni. Fogalmunk sincs, hogy mi a másikról, de azért a véleményünk megvan. És általában nem pozitív. Na mindegy. Jakab 5:12. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se semmi más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Szóval, ha kimondasz valamit, de a tetteid, a hozzáállásod nem azt követi, akkor megint az van, hogy de most akkor mit jelentettem ki? Nem akarom elkiabálni, csak hogy egy pillanatra megállva itt. Szóval mára annyira tönkretettük a beszédünket, hogy azt mondjuk, hogy jó, mondta, majd ha leírja, amit meg leírnak, arra meg azt mondjuk, hogy a papír mindent elbír. Ugye? Megint vissza az elejéhez. Szóval nem azért lettél teremtve emberként, hogy az ördögnek a játékszere legyél. Meghatározott céllal vagy teremtve, feladattal, Isten képére, nem azért. Mert. Kolossé 1:16. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön a láthatók és a láthatatlanak, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lába zsámajává ne teszem. Jaj, bocsánat, Zsidók 1:13, 14. vers is. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke, mint akik azért küldettek szolgálatba, akik örökölni fogják az üdvösséget? Meg kell állnunk. Nagyon fontos. Szóval mindent Isten teremtett. Az embert az ő képére és hasonlatosságára teremtette, az angyalokat pedig azért, hogy szolgálják az embereket. Hol foglal ebbe a rangsorba helyet az ördög? Tessék, tudomásul venni, alacsonyabb rangú, mint az ember. A kísértő az édenkertbe fogta föl, és ott tudatosult benne, hogy mekkora lehetőséget adott Isten az embernek, ami neki nincs. Neki nem volt ugyanaz a lehetősége. Ő nem azért teremtetett. Ezen kívül jelenésekben olvassuk, hogy az angyalok egyharmadát ugye elrabolta. De annyira nem lehet buta, hogy szembeszállok Istennel, amikor nála kétharmad van. Hát azért ez még nem Isten támadja meg, hát vele abszolút esélytelen lenne, még Ószövetségben is, nem ám kereszt halál után. De irigyelte az embertől a hatalmát. Ebből következik, hogy az ember támadta meg. De Isten nem fog kiállni. Hát ott van a kétharmad. Nem mintha nem teremtett lény lenne, tehát ha Isten egyetlen szavával tartja fent, akkor fél szavával meg is semmisíthetné. Hanem logikailag sem áll össze. Szóval a kísértő meglátja azt a lehetőséget, amit az ember kapott, és azt mondta, ez nekem kell. 1 Mózes 3:1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem eshettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből lehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, arról mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is a fa, meg okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is. Szóval, ha az ördög egy akkora tekintély, mint amekkorát hirdetnek sokan róla, miért nem jött egy elefánt vagy egy mamut képébe? Fölkapja az embert, már pedig eszel. Megértetted? Mert nem tehette meg. Szolgáló. Nem kényszerítheti az embert semmire. Be kellett csapni. Eszembe jutott egy hétköznapi példa. Szóval, a ifjú emberke a saját házának az udvarán elindít egy autókereskedést, és kezd fölvilágozni az üzlet, és kellene neki a szomszéd telke. Hogy nagyobb legyen a tér, amon eladhat. Hát ha erőszakkal akarja, akkor oda megy hozzá, hogy bár pedig eladod ennyiért, és különben megnézheted magad, vagy elkezdi kérdezgetni, hogy nem zavarja a sok autó? Ez a sok benzingőz? Egy csendesebb hely nem volna jobb? Hát nekem nincs pénzem. Hát de ha megvenném, akkor lenne pénze, el tudna költözni. Ugyanaz a végeredmény, ugye? Ugye ugyanaz a végeredmény? Csak a második esetben még úgy tűnik majdnem, mintha segítene is neki. Na, mit csinálta az ördög az édenbe? Hát úgy tűnik, mintha segítene az embernek. De nem arra ment ki a játék, megszerezni. Az édenbe megszerezni azt a lehetőséget, amit az ember kapott, amit meg a telket, na ez mindegy. Szóval a kísértő nem az, amikor üvölt, hanem amikor megkérdőjelez. Nem tudom, hogy arra gondoltatok-e, hogy mit is kérdőjelezett meg a mondataiba az ördög? Isten szavát. Amit ma mi úgy hívunk, hogy Biblia. Nem mindegy, hogy minek hiszel. A Bibliának, vagy egy véleménynek a Bibliáról. Az ördög dolga van, hogy megkérdőjelezze a gondolkodásmódodban a Biblia valódiságát, kijelentett voltát. Ha meg tudja kérdőjelezni, nyert. Ádám és Éva olyan lazább belesétáltak a csapdába, hogy közben azt gondolták, hogy milyen jó lesz nekik. A becsapás. Lehet, hogy Istennek nem ez volt a terve az ember. Világosan megmondta, uralkodj, kevéssé tetted őt kisebbé, méltósággal és dicsőséggel koronáztad meg, képviseljen ezen a földön fizikai testbe a mennyi dicsőségét. Ez az ember teremtettségének a célja. Mit tudok én tenni? Van egy érdekes eset lejegyezve a Bibliába, ugye ott van az Izrael népe az ígéretének határánál. Mózes pontosan tudja, hogy ő nem vehet be, mert egy kicsit másként beszélt, mint ahogy Isten mondta. A népről Isten gondoskodott, de azért Mózes belefutott abba, hogy nem léphet be. Áldás és átok felsorolása. Ha valaki szeret számolni, akkor meg tudja számolni, hogy az átkok legalább kétszer annyi van felsorolva, mint az áldásból. Ezek után 5 Mózes 30.19 azt mondja, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid. A választás lehetősége a tied. De hogy nehogy félreértsd, még azt is megmondja, hogy de a jót választ, ne a rosszat. A lehetősége megvan. Tudod választani a rosszat, de még fölhívja a figyelmet, hogy válaszd a jót. Választható. Te választasz. Ezt másként úgy hívjuk, hogy szabad akarat. Összegezve. Szóval Isten odaadta azt a kinyilatkoztatást, amire szükségünk van a kezünkbe, úgy hívják, hogy Biblia. Időnként elhangzik olyan kifogás, hogy a Bibliát is csak emberek írták, és így tovább, és így tovább. Tényleg, igazából a kőtáblákon kívül nem igen írja a Bibliánk, hogy Isten valamit írt volna. Ja, meg volt egyszer az új, ami a falra írt. Tehát írni tud, nem az a gond, de úgy jellemzően nem írt, rábízta az emberekre. Ezen a földön abszolút tökéletes kép más, ugye? De ha én vagy te vagyok az, akinek Bibliát kellene írni. Pál végül is a leveleiben nem tudta, hogy Bibliát ír, csak udólag derült ki róla. Szóval, hogyha írsz egy levelet, és abba valótlanság lenne, és az kerülne be a Bibliába, akkor szerinted Isten kit bántana? Meggyőződésem, hogy azt, akit leírt. Nem azt, aki olvassa és elhiszi. Miből gondolom? Mózesből. Mózesnek azt mondta Isten, hogy szólj a sziklához. Mózes, majd én megmutatom, rácsapunk. A nép kapott inni. A víz folyt. Mózes nem ment be az ígéret földjére. Isten igéről Isten vállal garanciát. Az ő tisztasága, szentsége, minden tudása alapján nem lesz ember az utolsó ítélet napján, aki azt mondja, hogy hát én elolvastam, de nem jól értettem, mert nem figyeltél oda, hogy hogy iratod le, de odafigyelt. Jeremiás egybe van leírva, hogy nekem gondom van az én igémre, hogy betöltsem azt. Ő viseli a gondját. Válaszd az életet, szólt a felhívás Izrael népének. A kísértőnek pedig az volt, kérdőjelezd meg azt, amit Isten kinyilatkoztatott. Mindegy, hogy minek tűnik erőszaknak, vagy jótettnek, kérdőjelezd meg Isten kijelentését. A feladvány nekem és neked pedig az, hogy élet és halál van a nyelv hatalmába, nem mindegy, hogy mit hova használod. A hitet szól rajta keresztül, a beszédeden keresztül, vagy valami más. Kénytelen vagyok egy nagyon primitív példát hozni, vagy nagyon ismertet egész pontosabban. Szóval meggyógyultam, vagy beteg vagyok. Betegség a halál, a gyógyulás az élet. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Minek hisz? Hogy használod a nyelvedet? Te fogsz választani. Én az én életem felett rendelkezhetem. De a te életed felett abszolút te vagy az Úr. Az egész teremtettsége arról szól az embereknek, hogy uralkodjanak, de a saját élete felett meg 101%-osan. Nem mehetek oda hozzád, hogy ezt ne csináld, mert ebbe bele fogsz halni. Ezt a döntést csak te hozhatod meg. Olvastam egy drogrehabilitációs központról, akinek a vezetője nem fogadott el ajánlást senki számára. Csak azzal az emberrel állt szóba, aki saját maga jelentkezett. az, hogy a pásztor mondja, hogy küldeni két embert, hogy nem kell. Ha ő azt mondja, hogy jövök, akkor foglalkozom vele. Én nem erőltethetem rá, hogy mit tegyél. Válaszd az életet. Le van írva a Bibliában. És figyeld meg, hogy hogy használod mindazt, ami ott le van írva. Szóval higgy az igének. Amen.